ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Összeállítása. Egy egér halálára. Szabó Lőrinc, Faludi György versei. Bartók Béla, családi levelei.
Különös az, ahogyan él egy kis versvonulat archipelágus bennem. Nem tekintem persze olyan fontosnak, mint a duinói elégiákat, vagy a kantókat, Celán vagy Kavafis verseit, de valahogyan van, létezik, bővül, kapcsolódik minden irányba. Éppen jó egy ilyen kis antológiához. Magamban egeres antológiának nevezem, kisebb, mint a patkányokkal foglalkozó anyag, gondoljunk Baudelaire próza versére például, de éppen ezért könnyebben körülhatárolható. Issza japán költő haikuja szolgálhatna mottójául. Vacogó zápor kopogása, az egér át kell a hárfán. La Fontaine és Kirillov versei Kafka kisprózája, Mészőj öt egere is része persze ennek az antológiának. Ezektől most csupán az időhiány miatt tekintünk el. Most inkább azt szeretném érzékeltetni, hogyan is kezd szerveződni egy ilyen anyag a nagy állatos könyvön, illetve hát az új tolnai lexikonon belül. Azt, hogy állatos, Székely Tibor bácskai világutazótól kölcsönöztem. Székely, mikor már beutazta és megírta a világot, illetve hát a könyveit, elhatározta a parafasisakos kisöreg, hogy felcsap újságírónak. Magnózni kezd. Az első nagy korszakalkotó riportja a véletlen folytán éppen az én asztalomra került. Bácskai embereket keresett fel Dél-Amerikában. Megkért egyik hazánk fiát, meséljen neki dél-amerikai történeteket. Lehet-e, kérdezte hazánk fia, állatos történet? Hogyne, sőt. Megyek haza, munkáról kezdte az első alany, és a kerítés tövében egy kígyó. Leszakítok egy kerítéslétszet, és agyonütöm. Kitűnő. Tud még? Tudok. Állatos lehet? Lehet. Megyek haza a munkáról, elhaladok a kerítés mellett, belépek az előszobába, és ott egy nagy kígyó. Lekapom az esernyőt, és agyonverem. Kitűnő. Tud még? Tudok. Állatos lehet? És így végtelenül, egészen a hálószobáig, ahol az ágyban is egy nagy kígyó tekereg. Szeretem Szabó Lőrinc tücsök zenéjét, amelyben mellesleg van egy egérfogó című vers is a gyerekkorról, vígan cincogó egerek, egy okos egérfogó szabadságában éltünk, tudva csak, de alig érezve a rácsokat. Ama mostári és splitti kabócákhoz meg hát különben is sok-sok szál köt, hallom, ahogy égnek a nagy erdőtüzekben és a háború tüzében vegyest. A tücsök zenének a Tisza becsei fejezetét szeretem legjobban, az külön regény számomra. Két darabot mindenféleképpen emeljünk ki belőle, a halált és a kolibriket. Ezek a versek számomra a nagy Dürer-i stúdiumok bevezetői, amelyekről Szentkuti és Baránszky Jobb is írt. A nagy Dürer-i stúdiumok közül én az Egy egér halálára címűt kedvelem legjobban. Valójában ez a kis antológia központi verse, alapköve. A vers és a valóságban megtalálható a magyarázata. Szó szerint így történt, írja Szabó Lőrinc. Évtizedek óta őrzök én is egy egércsontvázat. Úgy ülök néha elébe, úgy járom körül, úgy settenkedek be a belsejébe, akár egy katedrálisba. Jó lehet, egyik versemben a kupolás egérfogót is a római Szent Péter bazilikához hasonlítom. Szabó Lőrinc költeménye különös mód két fehéregeres verset vonzott magához, Azért szeretném kiemelni őket, mert nemigen ismertek. Márai, a költő Márainak is akár külön műsort lehetett volna szentelni, és Faludi, Fehér Egerek, különben is antológikusnak mondható verséről van szó. Szabó Lőrinc Kolibris verse, illetve a Nagy állatos könyv Bartókot juttatta eszembe, ahogyan először nézi, vizsgálja a kolibrit. Meg aztán rögtön rovargyűjtő szenvedélyét, mindig megigéz mániákus pontossága, egzaktsága még a semmiségekben is. Csak egyetlen egyszer tér el ettől életében. Akkor, amikor Amerikában nem azt írja az űrlap rubrikájába, hogy barna szeme, hanem azt, hogy kék. Sosem szűnök meg tűnődni azon, s közben megérteni vélem művészetét, miért kért például édesanyjától éppen 8 bögjöt. A most szinte találomra kiválasztott levelekben is mindig pontosan szám szerint közli, hány bolhát fogott. Gondoljunk mésző pontosságára. Bartók hangjegye is olyanok, mint a gombos tűk, zenét hallgatva feltűzve érzem magam, nem térhetek ki hazugan jobbra vagy balra, muszáj szembesülnöm a jegeces lényeggel. Akár egy magyar regényt olvasnánk a századfordulóról.
Szabó Lőrinc, egy egér halálára. A kollégám egy kis egérfogót tett a szerkesztőségben asztalomra. 2 éve dugtam a fiókba, mondta, és azután némán néztük, hogy a drót rács börtönében, mely félgömbszerű hálót szőtt fölé, vékony vonalak és képzelt üvegablakok alatt e szellős sírban, keskeny kis darab szalonna bőr mellett mi gyönyörű csontvász fehérlik. Egy halott egér. Gyönyörű volt. Parányi épület, s szálkás bordái, gombos tűk, fehér gerince, s ívelt farkacsontjai légies könnyű rajzban pontosan körülírták, hogy milyen lehetett egykor alakja, melyről az idő, 2 év, és az irgalmas levegő minden húst észrevétlen leszedett, oly szépen, hogy a test elszállt, s a váz megmaradt egy darabban, mintha ház volna, csupasz gerendák és traverzek célszerű és szép labirintusa, mely most készül csak élni, s csak húsa hiányzik még, a malter és a kő. Néztük sokáig, s kíváncsian. Ő meg sem moccant, a levegő halottja csak feküdt, hasán lágyan elomolva, és egyik lába, láttam, oda bent a rács mögött épp a záron pihent, és éppen olyan volt, mint röntgen alatt egy gyermek kicsinyített csontkeze. Meg sem moccant, és nem is volt sehol. Csak mint egy emlék emléke, íze, álmok maradéka, mely szétoszol a friss reggelbe, vagy mint gondolat, mely rég elmúlt, de valahogy az agyszöveteiben hagyta illatát. Úgy élt csak ő. És egy elmúlott világ e romok fölött lassan élni kezdett, valami, ami nem egy szürke testet bűvölt elénk, hanem egy nagy világot, más világot, hol minden illanó, hol a halál csak desztillációs, mint test, olyan a gondolat. A lángot láttuk mögötte, mely szikráit ontva egyforma kedvel lobbant életet minden féregben, s azt a pici szikrát, mely éppen ő rábízta sorsa titkát, és sorsa volt neki, míg benne élt. Jaj, sírtam föle halott lélekért. Mi kínok verték? Milyen rémület ezt a félénk, ideges életet, mikor megtudta, hogy már nincs menekvés. És mégis futott, s utat keresett. És mint gyufalángnyi seb nem fáj a háznak, ha tűzvész szakad rá, úgy tűnt el a régi nyomor sok virgonc bánata az iszonyú jelen előtt. Az éhség, amely halálba csalta, s a sötétség, mely ráborult, már elcsitult. De vagy sajgással nőtt, nőtt bennes fuldokolt, mint hóhér görcs, vagy tüzes daganat, a végső bizonyosság iszonya, hogy könyörtelen meg kell halnia. E kis állat mi nagyot szenvedett, S mi volt már más, mint mesztelen ideg, vagy ember, akit pincébe falasztak ős régi várban, és napokon át, vagy hetekig, vagy talán még tovább hadakozott szomjasan, éhesen, a törhetetlen dróddárdákkal, a befelé fordult tőrökkel, amelyek mozdulatlanul őrizték neki a változhatatlant. Kis fogai harabdáltak még a szalonna bőrbe, amelyből keserűen és előre testileg ette a halált, de aztán gyengülni, hűlni kezdett teste, és a butító áldott kimerülés lefogta lázongó akaratát. A halott élet kis fegyence már csak feküdt és sírt, vagy nem sírt, s talán meg is őrült csöndesen, és mikor végre meghalt, nem ő hunyt ki, a láng. A test álom puha békébe omlott, a halott húsban pihentek a csontok, a szív érezte néhány percre még belül az elmúlt élet melegét, de nem sokára már csak az idő keze dolgozott rajta nesztelen, s az átszellemült testen, testtelen két év lassan betöltötte a törvényt. A mindenség nem tudta meg, mi történt. A kipreparált hófehér finom csontváz itt fekszik most az asztalon. De az élet elszállt a levegőbe, a mérhetetlen üvegsír időbe, amely fölitta, mint a harmatot. E kis állat, ez az eltűnt halott, egy élet volt, akkora, mint az ujjam, s többet szenvedett, mint amennyit én valaha fogok, mondtam, s könnyedén megfogva sírját, egy tollal benyúltam a drótkoporsó feltárt ajtaján, aztán unalomból és szánalomból kipiszkáltam, és magas ablakomból lefújtam egy törékeny szemetet az első emeleti háztetőre. Lelke az örök égvándora lett. Legyen itt lent napfény a temetője.
Faludi György, Fehéregerek. Oly szörnyű szaporák szegények, tenned kell szívem valamit. Így szólt hozzám a feleségem, és én felkeltem, mint akit megbántottak, hogy végrehajtsam a halálos ítéletet, s úgy is, mint az, ki fél, mert tudja, hogy ő is sárból vétetett. Nagy ég, milyen viháncolással köszöntöttek az egerek. Orrukkal egymás fartövében szánkázgattak a meredek lépcsőcskén, s hogy harapták egymást, s marták a trágár kicsikék. Azt képzeltem, a régi Rómát látom, Szodomát, Ninivét. Fogtam a kalickát, kiráztam őket, majd rájuk húztam a fogantyút, hadd vigyele gyorsan mindüket a Niagara. De nem, a habzó örvény nem bírt velük. Életéhez a száz egérke jobban ragaszkodott, mint önnön sodrához a víz. Úgy cikkáztak, mint a gátugró lovak, mint fehér agarak, és ugrándoztak, szögdécseltek, akár a repülő halak. Én meg a fogantyút markoltam, húztam, rángattam, de hiába. A víz nem jött, s én rámeredtem az iszonyú lubickolásra. S álltam dermedten, míg az őrült uszoda elpihent, s amíg a víztükör alatt sorjában kinyúltak gyenge lábaik. Már mentem is futottam volna, amikor észrevettem, hogy az árnyékszék deszkáján nyálas, nyamvat egérke kuporog. Piros szemével hálateltem figyelte arcomat, úgy ült vacogva, mint a tengerész, ki hajótörésből menekült. Nedves boldogságában hozzám imádkozott, az egerek urához, ki megadta néki a mindennapi kenyeret, aki a rákcsálóknak hintát, stágas kalickát faragott, s aki ellen, ha vízbe dobja, sem ére semmi haragot. De rózsaszín madárlábával oly görcsösen kapaszkodott meg a deszkában, s oly szerelmes szemmel nézett arcomba, hogy elfordultam a fal felé, majd behúnytam mind a két szemem, amíg lassanként hinni kezdtem, hogy nincs egér, csak képzelem. S hirtelen úgy éreztem, nőni kezdek, mint aki isteni hatalmát kellő méltósággal s kegyetlenséggel viseli. És egyre nyúltam, magasodtam, s egyúttal összezsugorodtam és töpörödtem, mi alatt nőttem, mert gyilkos sem lehettem úgy, hogy ne legyek áldozat. s végül hunyt szemmel látni kezdtem a kisegérben magamat. Térdem megcsuklott, émelyektem, aztán futottam gyorsan át a konyhán, s kinn a nyirkos kertben átkaroltam egy almafát. De előttem még ott keringett az egér vörös kis szeme, és végig hánytam a ruhámat, én, az egerek istene.
Özvegy Bartók Bélánénak, Szent Ruprecht an der Rába. Tegnap jött meg levelezőlapod. Kérnék valamit. Szedjél nekem 8 bögőjt, tedd egy kis spirituszos üvegbe, és vidd erre keresztúrra. Ezek a remek állatok úgy látszik osztrák specialitás, sehol másút nincsenek. Fogni úgy kell, hogy zsebkendővel lassan óvatosan föléjük közeledni körülbelül 7-8 cm távolságba, és onnan hirtelen rájuk csapni, de nem nagyon erősen, mert különben széjjel nyomódnak. Aztán a zsebkendő segítségével szépen bele lehet tenni az üvegbe. Igen. De itt például a Gornergráti hotelban is szobák 6 franktól feljebb, ebéd 5-6 frank. Szóval csak a községben vannak olcsó hotelek is. Kedd. B. Bartók Béláné Ziegler Mártának, Rákos keresztúrra. Vésztő kert megpuszta 1918. július 14-e. Vártunk választ mama levelére, de nem jött eddig, csupán Busícia levele. Hogy Gödöllőre lehet-e olyan előzetes beadványt küldeni, nem tudom, addigra már bizonyára megtörtént ott is a tárgyalás. Kíváncsi vagyok az eredményre. Ha el is utasítják bírót, jó lesz a belügyminisztériumba menni, és Kovacsics urat kérni, hogy az esetleges előterjesztést ők is utasítsák vissza. Most pedig térjünk át a fontosabb dolgokra. Első 5 nap alatt hisztam 1,75 kilót. Voltam 46 kiló ruhátlanul. Második 5 nap alatt 3/4 kilót, szóval most 49 vagyok ruhátlanul. A második 5 napon nem volt vaj, és egyébként is bajok vannak még itt is az élelmezés körül. A tej kevés és híg, vajat csak ritkán és keveset lehet köpülni, hús nincs. A baromfi döglött, kevés a tojás. Mindazonáltal tejet mégis kapok naponta 2 pohárnyit extra. Az utóbbi 4 napon arató lányoktól felszedtem egy csomó bolhát és 90 népdalt. A bolhát pajtájukban esténként szöveglejegyzés közben. A dallamokat pedig a tarlón, délután 5 és 8 között. Van köztük 25 új dallam is. Lesz megint mit másolni, ha hazajöttem. És sok katonanóta, sokkal érdemesebb falura menni katonanótákat gyűjteni, mint kaszárnyákba. Édes Béla fiam, örültem, hogy írtál. Sokat eszem, sokat alszom, olyan kövér lett az arcom, hogy meg sem ismernél. Van itt egy szép gólya család a háztetőn. Kelepel.
Szabó Lőrinc, kolibrik. Úristen, beszép volt, benagy csoda az a sok kis kolibri, amit a tanító úr az élete során összegyűjtött. Kamerunnal, talán Brazíliával is levelezett, és a preparált madárbőröket csereberélte. Büszkén mondta, hogy mély becsben állnak a sárkarikók ott, messze, s hogy verébért játszva kap landfarkú, s paradicsommadarat. Itthon meg ezekkel kereskedik, sőt, a felesége kalapjait díszíti velük. A belső szoba ragyogott is a sok égő, lila rubint és aranyszikrától, darázsnagyságú, szárnyas ékszertől. Csodás! Lelkesedtem. És csak egy hűtött le. A tanítóné szomorú mosolya.
Tolnai Ottó összeállítása hangzott el. Közreműködött Bodnár Erika, Mácsai Pál, Máté Gábor és Végvári Tamás. Szerkesztő Bán Magda. Rendezte Simonyi János.
A hangfelvétel 1993-ban készült, és legutóbb 2015. július 1-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap után hallgathatják meg. Thank you.
Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Népek meséi. Kék Lótusz apáca kalandjai. Tibeti legendák és mesék.
Az aranyású hangyák. Élt egyszer egy fejedelem, akit úgy hívtak, hogy Kritob. Ennek volt egy lánya, Napsugár. Egy másik hatalmas országban élt egy miniszter, ennek meg egy fia volt. Történt egy nap, hogy a miniszter megkérte a fejedelem leányát a fia számára. A fejedelem igen nagy árat kívánt lányáért, 100 véka árpát kéretési italért, 50 véka árpát lakodalmi italért, 200 véka árpát az első tejért, és 1900 ezüstöt Móringnak. De bármilyen sokat kért is a fejedelem, a miniszter egy éjszaka alatt előteremtette. Ezután ő követelte a lány hozományát, mégpedig tiszta arany van. Nagyon elszomorodott ezen a fejedelem, mert nem tudta, honnan vegyen ennyi töménytelen aranyat. Sürgősen összehívta a nemeseket, országának minden alattvalóját, és kísérletet tett. Kihirdette, hogy akinek aranya van, hozza el, majd ezüstöt ad helyette. De egy morzsányi arany sem gyűlt össze. Ekkor a fővezér a király elé járult. Ó, király, Csak a tó mélyéről szerezhetünk aranyat. De hogyan jutunk el a tó közepére? Ember erre képtelen. De a hangyák viszont értik a módját, hogyan kell a víz közepébe eljutni. Jó lenne valahogyan a hangya királyt előteremteni. A fejedelem megkérdezte tőle. Hogyan tudnánk a föld mélyéből a hangya királyt előcsalni? A fővezér ezt tanácsolta. Ha valahogyan el tudnánk érni, hogy az égből eső essék előjönnének a boly mélyéről a földből, akkor meg kellene egyet fogni közülük, és rá kellene parancsolni, hogy mutassa meg, hol van a királyuk. Ha így cselekszel, kézre kerítheted a hangya királyt. Egy völgy távoli zugában élt ebben az időben egy remete. Követet küldtek hozzá, hogy varázsoljon alá esőt, s mikor néhány csepp eső lehullott, a fővezér nekiindult, hogy körülnézzen. Sikerült is néhány jókora hangyát összefogdosnia, bevitte őket a városba a fejedelem elé. Az megkérdezte tőlük. Úti hangyák, mutassátok meg nekem, hol van a királyotok, mert ha nem, mindannyiótokat elpusztítalak, megöllek. A hangyák királya is ott húzódott meg közöttük, s hogy az emberek fejedelme nagy haraggal így reáljuk förmet, nagyon megijedtek. Az egyik megszólalt közülük. Én vagyok az. A fejedelem ráparancsolt. Hangya király, hívd össze a hangyák nagy gyűlését, és parancsold meg nekik, hogy a tó mélyéről hozzanak elő egy csomó aranyat. Ha nem így lesz, megöllek. Elment hát a hangya király, összehívta a hangyák nagy gyűlését. Vagy 2000-en össze is jöttek. Ezeket mind magával vitte, és elmentek a tópartjára. Ott minden egyes hangya derekára sejemfonalat kötött, s felváltva nekiindultak. A hangyák egy-egy váltásra félmérő aranyat hoztak elő, s ezt egy hónapon át folytatták, míg egy nagy halom aranyat össze nem gyűjtöttek. Nagyon megörült ennek a király, és liszttel, meg vajjal ajándékozta meg őket. Nagy vendégséget csaptak, majd elbocsátotta mindet. A hangyáknak azóta olyan vékony a derekuk, amióta sejemfonalat kötöttek rájuk, hogy a tó mélyéből aranyat hozzanak fel. Azután egy aranyművest hoztak, aki a nagy halom aranyból fűzéreket, nyakláncokat, meltőket készített. Hamarosan elküldte a miniszter a lánykérőket. Volt ott 100 kérő, 7 szerencsemondó, 7 dobos, 7 furujás, 3 előtáncos. Ezek mind bevonultak Kritop fejedelem várába, és ott 7 álló napig tartott a leánykérő ünnepség. Mikor elérkezett a 7. nap, előhozták a menyasszonyt. A sok színarany holmi láttára nagyon megörült a miniszter. Újabb 7 napig tartott a lakodalom, és ettől fogva a király meg a miniszter mindig jó barátságban éltek. Mikor a vendégsereg eltávozott, az étkezéskor elhullott rizszemeket a földre söpörték. Rengeteg rizs került így a földre, s előjöttek a hangyák. Összegyűjtötték, elcipelgették, és elrejtették a föld mélyén. Alig, hogy így tettek, jött egy másik hatalmas országból egy király, hogy megütközzön ezzel a fejedelemmel, aki a lakodalmat tartotta. A rengeteg sok katona éppen ott táborozott, ahol nemrég a lakomát tartották. De nem volt se fájuk, se vízük, és ezért a nagy hadseregben éhínség ütötte fel a fejét. Mikor a hangyák látták, hogy a sok katona ott táborozik eleség nélkül, előhozták a föld mélyébe rejtett rizszemeket. Odaadták, és a sereg ember mind jól lakott belőle. Megkérdezte ezért a hadvezér a hangyáktól. Ó, hangyák, ugyan honnan hoztátok ezt a rengeteg főtrést? Nagy úr, válaszolták a hangyák, ott az ellenség országában van egy hatalmas fejedelem. Ez a hatalmas fejedelem eljött ide, hogy lakodalmat tartson. Miután megtartották az ünnepséget, és nagy lakomát csaptak, hazamentek. Az étkezés alatt rengeteg maradék hullott el, amit ők lesöpörtek. Miután elmentek, összegyűjtöttük, és elcipeltük a föld mélyébe. Innen van ez. Elcsodálkozott ezen a hadvezér, és így szólt katonáihoz. Ennek a fejedelemnek bizonyára sok katonája és hatalmas birodalma lehet. Legjobb lesz, ha nem húzunk újat vele. Azt hiszem, mi húznánk a rövidebbet. Azzal összeszedte a sereget, és hazatérte.
Kék lótusz apáca kalandjai. Egyszer a többi apáca kék lótusz színe elé járult, tisztelettel köszöntötte, illendően érdeklődött egészsége után, majd így szólt. Ha otthon maradunk, a házi munka tesz tönkre. Ha az apáca rendbe lépünk, szenvedélyeink hatalmasodnak el. Ezért nem tudunk ebből a síralomvölgyből megszabadulni. Légy irántunk könyörületes, és a szent okulásával vigasztalj meg bennünket. Kérdezzetek, amit óhajtotok, legyen az a múlt, a jövő, vagy a jelen valóság, elmondom, válaszolt kék lótusz. Az apácák kérlelték, hogy a múltat és a jövő tegye még egy kicsit félre, mutassa meg a jelent, és szabadítsa meg őket kételyeiktől. Kék lótusz így válaszolt. A szenvedély olyan, mint a tűz, még a hegyeket és völgyeket is lángba borítja. Úgy burjánzik el, mint 10 meg 10 000-nyi gyom. Az érzékek hatalmában levők egymás zaklatják ártón. Aki hosszú időre ebbe a hármas pokolba zuhant, annak nem jön el a szabadulás órája. Aki pedig a háztartás gondjain csüng, az megválik attól, amire vágyik. Mert a születés, az öregség, a betegség, a halál és a királyi ítélőszék zaklatásainak keservét szenvedi vég nélkül. S miután eltávozik ebből az árnyékvilágból, újjászületik és újabb testi és lelki gyötrelmekkel találkozik. Mert a világi élet alkalmai olyanok, mint a bilincsek, sőt erősebbek a börtönnél. Én magam egy vándorszerzetesi családban születtem. Szüleim előkelő nemesek voltak, ezért egy nemes és bölcs vándorszerzetes menyasszonya lettem, aki feleségül is vett. Hamarosan gyermekünk született, majd anyósom halála után ismét áldott állapotba kerültem. Ekkor így szóltam férjemhez. Áldott állapotban vagyok. A hónapok teljessége közeleg. A gyermekszülés tisztátalansága miatt szüleim házába mennék gyermekemet világra hozni. Férjem beleegyezett, gyermekünket is magunkkal vittük, és együtt igyekeztünk szüleimhez. Ahogy az út felét megtettük, méhen fájni kezdett, és éjféltájban egy fa alatt egy fiúnak adtam életet. Közben férjemet, aki arrá mélyen aludt, éjjel megmarta egy kígyó. Én még éjjel szólítottam, de nem jött válasz. Hajnalban aztán láttam, hogy a férjem egy mérges kígyó marásától meghalt, és teste már oszlásnak is indult. Ájultan zuhantam a földre. Mikor nagyobbik fiam meglátta halálra mart apját, felkiáltott és zokogni kezdett. Fiam sírásának hangjára magamhoz tértem. Nagyobbik fiamat felnyaláboltam, a kisebbiket ölembe vettem, és sírva tovább indultam. Az út egy pusztaságon vezetett át, és ezért egyetlen egy emberrel sem találkoztam, akihez utitásként szegődhettem volna. Útközben egy hatalmas folyam állta utamat. A folyó megáradt, széles volt és mély, ezért a két gyermekemet nem bírtam egyszerre átvinni. A nagyobbik fiút a folyó innenső partján hagytam, és a kisebbiket cipelve átláboltam a túlsó partra. Aztán visszaindultam a nagyobbikért. Az látta, hogy anyja jön, és elindult a folyóba, de a víz elragadta. Feléje siettem, de nem volt elég erőm hozzá, hogy utolérjem, és az ár elvitte. Mire visszatértem a túlsó partra, kicsinyemet egy farkas felfalta. Csak néhány vércseppet látta már a földön. Erre ájultan estem össze. Hosszú idő telt el, amíg magamhoz tértem, és folytattam utamat. Mentem, mendegéltem, egyszer csak találkoztam egy vándorszerzetessel, aki közel lakott szüleimhez, és ismerte őket. Megkérdezte tőlem, mi történt velem, hogy ilyen kétségbejtő állapotban vagyok. Hosszan elmondtam neki, hogyan is esett minden. Mikor pedig a szüleim után érdeklődtem, a szerzetes sírva fakadt. A te szüleid házában tűz pusztított, szüleid és a ház minden lakója a lángok martaléka lett, mondta végül. Mikor ezt hallottam, eszméletlenül a földre zuhantam. A szerzetes fölemelt, bevitt házába, s oly kedves szeretettel bánt velem, mint a gyermekével. Hamarosan feleségül is vett. Nagyon szerettük egymást, és nem sokára áldott állapotba kerültem. Mikor a hónapok teljessége elérkezett, és közel volt a szülés, férjemet egy kis italozásra hívták a szomszédba. Mikor a szülés ideje elérkezett, bezártam az ajtót. Éppen a szülés pillanatában érkezett haza a férjem, és a sörtől részegen zörgetett az ajtón.
Mikor nem nyitotta ki senki, haragjában betörte, berontott és ütlegelni kezdett engem. Amikor pedig figyelmeztettem, hogy fiút szültem, a gyereket megölte, bajban kisütötte, és kényszerített, hogy egyek belőle. Mikor látta, hogy képtelen vagyok fiam húsát megenni, újból elvert, és erőszakkal megetette velem. Miután ettem, és a férjem is magához tért, rádöbbentem, hogy nyilván hiány vagyok az erénynek, azért sújt a végzet. Ott hagytam át a férjemet, és Baranesse országába mentem. Ott a városon kívül egy fa alatt leültem. A városban élt egy fiatal polgár, akinek éppen meghalt a felesége. Kijött hát a városon kívülre, hogy tetemét elföldelje. Mivel nagyon szerette asszonyát, ott üldögélt a holttest mellett és sírt. Mikor meglátott, odajött hozzám, és megkérdezte, mit csinálok itt egyedül. Én elmondtam sorjában a történteket. A polgár elvitt palotájába és feleségül kért. Én beleegyeztem és összeházasodtunk. Férjem nem sokára megbetegedett és meghalt. Az ország törvényei szerint, ha a házastársak életükben szerették egymást, és a férj meghalt, a feleségnek követnie kellett férjét a sírba. Így hát engem is eltemettek. Éjszaka sírrablók jöttek, kiásták a sírt, és vezérük feleségévé tett. De nem sokáig folytatta a sírrablás, mert a király kivégeztette, és bandája eltemette holttestét. Eltemettek vele együtt engem is. 3 napot voltam a sírban, amikor farkasok kikaparták a vermet és kiráncigáltak. Töprengeni kezdtem, vajon milyen bűnöket követtem el, hogy megint csak nem haltam meg. Régen hallottam, hogy a sajka nemzetség sarja, Buddha, elérte a teljes tökéletesség fokát, a kiválóságot, és megvalósította a megtisztult állapotot. Ismeri a teljes múltat és jövőt. Elhatároztam, hogy védelme alá helyezem magamat. Az apácák tovább kérlelték Kék Lótuszt, mondja el, hogy előző életében milyen bűnöket követett el, melyekért ilyen büntetést kellett elszenvednie. Kék Lótusz folytatta. Hallgassátok illő figyelemmel, elmondom nektek. Rég elmúlt időben élt egyszer egy gazda, akinek nagy vagyona volt, de nem volt fia. Második feleséget vett hát magához. Nagyon szerette ezt a feleségét, aki hamarosan áldott állapotba került. Mikor pedig elérkezett az ideje, egy fiúnak adott életet. A házaspár nagyon szerette a kis csecsemőt és kényeztette. Csak az első feleség töprengett magában. Előkelő családból származom. Ha egy asszonynak nincs gyermeke, nincs örököse sem. Ha ez a csecsemő felcseperedik, ő lesz az elsőszülött, aki a vagyon és a kincsek felett rendelkezik, és engem kisemmíz. Én pedig szükséget fogok látni. Szívében irigység vert fészket, és elhatározta, hogy megöli. Kutacsába tűt szúrt, úgyhogy a seb nem is látszott. A csecsemő nem sokára meghalt. A fiatalabbik feleség megrendülve kiáltozott. Megölted a fiamat. De az első feleség tagadta, és így átkozódott. Ha én a te fiadat megöltem, ölje meg minden következő életemben férjemet a mérges kígyó. Gyermekeimet ragadja el a víz. Fajják fel a farkasok testemet, újra meg újra temessék el élve. Egyen meg gyermekeim húsát. Üssön ki tűz szüleim házában, és váljék ott minden tűz martalékává. Ez az első feleség, aki akkor így esküdözött, én voltam. Ezért volt minden szenvedése testemnek. Az apácák tovább kérlelték, mesélje el azt is, milyen erényeket gyakorolt, hogy megláthatta Buddhát, és Buddha megengedte, hogy apáca legyen, majd pedig elérje az újjászületések körforgásából való megszabadulást. Kék Lótusz folytatta. Régen, Baranesse országában, a Remeték hegyén, sok magától megtisztult, nagyhírű, és eretnekeket felvilágosító szent élt. Történt egyszer, hogy a szentek közül egy a városba jött kéregetni. Látta ezt az egyik gazda felesége, nagyon megörült, és alamizsnát adott neki nagy tisztelettel. Erre a szent felemelkedett a levegőbe, és tűzégető, vízöntő, járó, alvó és ülő varázslatokat mutatott be testével. A gazda felesége megfogadta, hogy a jövőben mindig így fog cselekedni. Az a gazda asszony, aki ilyen fogadalmat tett, én voltam. Ezért találkoztam a világra jöttel, Buddhával, s tisztult meg a lelkem. Ezért értem el az ellenség legyőzőinek misztikus gyümölcsét. az ellenség legyőzőinek misztikus állapota, mint forró vasrúd, úgy járt át fejem búbjától a talpamig, s megvilágosodott előttem az örök azonosság ártalma. Mikor az 500 előkelő származású és kiváló apáca ezeket meghallotta, testében, lelkében megremegett, s mint izzó szélhalomra a hamu alatt, úgy ismert rá a vágyra, felismerte, hogy a bűnös gondolatoktól való megszabadulás különb dolog a családi gondok börtönénél. Egyszerre megtisztultak minden szennytől, és mély elmélkedésbe merülve, mind elnyerték az ellenség legyőzőinek misztikus állapotát.
Testét feláldozó királyfi. Egyszer a következő történetet hallottam. A győzedelmesen elmúlott Buddha Nyanjodban, Rgyalbjet királyfi ligetében, a minden örömök lugasában időzött. Mikor elérkezett az alamizsna gyűjtés ideje, felöltötte alsó ruháját, a papi öltönyét, magához vette alamizsnás szilkéjét, és elindult társával, Kund Gabóval adományokat gyűjteni. Élt ebben az időben a városban egy öregasszony, akinek volt két fia. Ezek folyton loptak. Történt pedig, hogy egy vagyonos úr elfogta és az ítélőszék elé vitte őket. Ott a törvény értelmében halálos ítéletet szabtak királyuk. Mikor a bakó megbilincselve a vesztőhelyre kísérte őket, az öregasszony meg a két fia messziről meglátták a közeledő győzedelmesen elmúlottat. Mélyen meghajoltak abba az irányba, ahonnan Buddha jött, és az öregasszony így szólt hozzá: Istenek fejedelme, fogadj kegyelmes gondolataidba, és vedd pártfogásodba halálra ítélt fiaimat. A győzedelmesen elmúlott meghallgatta, és a valóban megjelent Buddha nagy szánalmával könyörület ébredt irántuk benne. Hogy megmentse életüket, megparancsolta Kund Gabónak, kérje meg a királyt, engedje el őket. A király teljesítette Buddha kérését. Nagyon megörültek a győzedelmesen elmúlott kegyének. Elmentek hozzá, homlokukat lábához értetve köszöntötték, összetették kezüket, és így szóltak: A győzedelmesen elmúlott nagy kegyelméből, hogy maradék életünk el ne vesszen, könyörületesen megemlékezett rólunk az Istenek fejedelme. Engedd meg hát, hogy belépjünk a szerzetesi rendbe. A győzedelmesen elmúlott azt válaszolta, hogy szívesen látja őket. Erre hajuk, bajuszuk magától lehullott, ruhájuk sáfrány színűvé vált, lelkükbe pedig jámborság költözött. Miután a győzedelmesen elmúlott a tant, prédikálta nekik, megtisztultak a szennytől és tisztátalanságtól, s elérték az ellenség legyőzője állapotát. Öreg anyjuk is meghallgatta a tanítást, és elérte az újra vissza nem térő állapotot. Mikor Kund Gabó nagy csodálkozással látta, hogy mindez valóság, felkiáltott: Mennyi erénye van a valóban megjelentnek? És töprengeni kezdett azon, hogy milyen jót követhetett el ez az asszony és két fia előző életében, hogy így találkozhattak a győzedelmesen elmúlottal, aki aztán nagy rossztól mentette meg őket, és hogy elnyerhették a síralomvölgyből való megszabadulás kegyelmét, az egyetlen test hasznát, a szenté válás adományát. A győzedelmesen elmúlott felismerte ezeket a gondolatokat, és így szólt Kund Gabóhoz: Nem egyedül a jelen időben tettem jót az anyának és fiainak. Már az elmúlt korszakban is javukra volt kegyelmem. Kund Gabó kérlelte: Ó, győzedelmesen elmúlott, mutasd meg tanításodat, hogy abban a régebbi korszakban hogyan cselekedtél jót ezzel az asszonnyal és fiaival. A győzedelmesen elmúlott ekkor így szólt Kund Gabóhoz: Rég elmúlott időben, számtalan korszakkal ezelőtt, élt Jambuig Lingban egy Singrta Chempo nevű király, aki 500 fejedelem felett uralkodott. Volt neki három fia, a legidősebbet Nagy Hangnak, a középsőt nagy szellemnek, a legkisebbet nagy léleknek hívták. A legkisebb fiú kiskorától fogva kedves és könyörületes szívű volt, és olyan volt mindenkihez, mintha egyetlen gyermeke volna. Történt egyszer, hogy a király a miniszterekkel, a királynővel és fiaival a környékre ment sétálni. Míg a többiek kissé megpihentek, a három fivér besétált az erdőbe, s ott megláttak egy tigrist, amely éppen akkor hozta világra kölykeit. De már napok óta sarkalta az éhség, a szomjúság, és éppen újszülötteit készült felfalni. A legkisebb királyfi figyelmeztette bátyjait. Ez a nőstény tigris nagy szükségben szenved. Legyöngült, lesoványodott, és közel van a kimúláshoz. Ezért nem légvilágra hozott kölykeit készül felfalni. A bátyai azt válaszolták, hogy igaza van abban, amit mond. Az öcs folytatta. Mi ennek a nőstény tigrisnek a rendes tápláléka? Frissen vágott hússal és meleg vérrel szokott jól lakni, válaszoltak. Az öcs tovább faggatta őket. Képes volna valaki arra, hogy saját testével megmentse a pusztulástól? A fivérek azt válaszolták, hogy alig halkad ilyen ember. A legkisebb királyfi tovább töprengett. Régóta keringek az újjászületések körforgatagában. Testem és életem számtalanszor elpusztult. Néha a szenvedély volt az oka, néha a gyűlölet, néha meg az ostobaság miatt vesztettem el. Mit ér az a test, amely a vallásért egyetlen egyszer sem lépett az erények mezeire? Ahogy hármasban tovább mentek, egy idő múlva megint megszólalt és bátyjaihoz fordult. Bátyáim, menjetek előre, valamit el kell intéznem, majd utánatok jövök. Azzal befordult az úton, és oda sietett a nőstény tigris barlangjához. Lefeküdt eléje. De a nőstény tigris szája úgy összetapadt, hogy enni sem tudott. A királyfi egy éles faszilánkkal vért eresztett testéből, és a nőstény tigris elé folyatta, hogy felnyalja. Erre a tigris kitátott a száját, és felfalta, úgy, hogy semmi sem maradt meg belőle. Mikor bátyai észrevették, hogy öcsük még mindig nem érte utol őket, visszafordultak, hogy megkeressék. Közben eszükbe jutott, hogy bizonyára megölte az éhes tigris. Ahogy aztán odaértek, látták, hogy legkisebb öcsüket a tigris felfalta, és körös körül minden össze van kenve vérével. Rémületükben összeestek. Egy idő múlva visszanyerték eszméletüket, de kétségbe esett sóhajtással fetrengtek a földön, majd újból elájultak. Ezzel egy időben a királynő álmában három galambot látott, amelyek ide-oda röpködtek játékosan. Egyszer csak a legkisebbet közülük elragadta egy karvaj. Rögtön felriadt álmából. Nagyon megijedt és elmesélte a királynak. Olyan szóbeszédet hallottam, hogy a galamb a fiúk jelképe, és ha a legkisebb galambot a karvaj elragadta, az azt jelenti, hogy a legkisebb fiamat valami szerencsétlenség érte. És tüstént kerestetni kezdte. Nem sokkal ezután megérkezett a két fivér. Rögtön azt kérdezte, hogy nem történt-e valami baj, s hol van a legkedvesebb fia. A két testvér csak hebegett. Úgy elakadt a lélegzetük, hogy hosszú ideig nem jutottak szóhoz. Végre megjött a szavuk, és elmondták, hogy a tigris felfalta. Mikor a királynő ezt meghallotta, ájultan a földre zuhant, és csak hosszú idő múlva tért magához. Akkor a két fivér, a királynő és az udvari nép azonnal elsietett arra a helyre, ahol a királyfi megvált az élettől. A nőstény tigris már mind felfalta a húsát, csak a szanaszét heverő csontokat és a vért látták. A királynő megfogta a koponyát, a király a karokat, s hangos jajkiáltással zokogtak, majd ismét elájultak. Hosszú időbe telt, míg magukhoz tértek. Miután nagy lélek királyfi ott helyben megvált az életétől, a boldog istenek birodalmában, a Tusita mennyországban született újjá. Miért? Mit tettem, hogy itt születtem újjá? Töprengett magában. És mikor isteni tekintetével végignézett az élőlényeknek mind az öt rendjén, látta, hogy azon a helyen, ahol eltávozott az életből, szülei körülveszik csontjait, s fájdalmukban jajgatnak. Az istenség elgondolkodott. Ez a nagy bánat még szüleim egészségének rovására lesz. Megvigasztalom hát őket, szólok hozzájuk. Alászállott a mennyből, és az égboltról kedves szavakkal vigasztalt a szüleit. Azok feltekintettek az égre, és kérték, hogy mondaná meg, miféle isten ő. Én vagyok nagy lélek királyfi, válaszolta. Azáltal, hogy testemet a tigrisnek adtam táplálékul, A boldog istenek birodalmába születtem újjá. Nagy király, vedd észre, hogy minden vágyjal kapcsolatos dolog végül is elpusztul. Ami születik, az biztosan meghal, és a bűnös élőlények a pokolba hullanak alá. Azok pedig, akik az erényeket gyakorolják, a mennyországba kerülnek. Mivel pedig minden születik és elpusztul, miért nem veszitek észre, hogy egyedül kedvteléseitek miatt zuhantok a nyomorúság tengerébe? Törekedjetek hát az erények megvalósítására. Nagy könyörületességedben odaajándékoztad magadat a tigrisnek, és mindenkivel szemben kegyelmes voltál, de bennünket elhagytál, panaszkodtak a szülei. Véget vetettél életednek, és ha rád gondolunk, olyan fájdalmat érzünk, mintha húsunkat tépnék apró darabokra. Mondd, ó, nagy könyörületes, hát helyes, hogy így cselekedtél? Az istenség ezután is kedves szavakkal beszélt lelkükre, és vigasztalta őket. Mikor a szülők kissé megnyugodtak, hétféle drágakőből koporsót készítettek, abba beletették csontjait, majd eltemették, és emlékoszlopot állítottak föléje. Az istenség akkor visszament a mennybe, a király meg kíséretével a palotába. A győzedelmesen elmúlott befejezte a történetet. Majd Kund Gabóhoz fordult. Mit gondolsz? Ki volt Szingrtacsempó király, aki abban az időben élt? Ő az én atyám volt, és a királynő az anyám. Az idősebbik és a középső testvérek az én mostani istentársaim. A legkisebb fia pedig nagy lélek, aki abban az időben élt. Ne gondolj másra, én magam voltam. A két tigriskölyök meg, ez a két tolvaj volt. És már régi időktől kezdve megszabadítottam őket a gonosztól. Megváltottam őket az újjászületések örökös körforgásának szenvedéseitől. És Kund Gabó meg az egész kíséret hangosan dicsérték a győzedelmesen elmúlott tanítását.
Hangzott Népek meséi, tibeti legendák és mesék. Fordította Róna Tas András. Közreműködött Lázár Kati, Pap Zoltán, Pirót Gyula. Szerkesztő Horváth László. Rendezte Déri Éva.
A hangfelvétel 1978-ban készült, és legutóbb ugyanabban az évben, május 18-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánják.